Továbbra is Szlavicsák Judit írónő a vendégem. Az imént ott hagytuk el, hogy a krimi szerepe Magyarországon, meg a krimi megítélése, hogy áll. Szóval ilyenekről beszélgettünk, de most még a zene alatt szóba került a címválasztás, és azt mondod, hogy ez egy rémálom, de tényleg mindig rémálom, de valami. Neked mi a rémálom a címválasztásban?
Azt, hogy azt hiszed, hogy te tudod a legjobban. Ah. Hogy csak te tudod, hogy mi lehet a címe, és közben el kell fogadnod...
De ez egy önérzeti kérdés.
Ez egy fejlődési folyamat, ami...
Hát honnan nézve?
Onnan, tehát hogy be kell azt látnod egy idő után, hogy ez egy marketing eszköz, semmi más.
Persze.
Egyáltalán semmi más. Persze, de amikor írsz egy szöveget, és vele élsz mondjuk 5-től 11 hónapon keresztül,
és van egy munkacíme.
És van egy munkacíme, és nem gondolsz rá máshogy, mint úgy. Tehát az a neve, ha nevet adsz valaminek, akkor az, ugye az egy külön entitás azon a néven, mint mit tudom én, a vizes flakon az az. Uh-huh. Nem mondhatjuk azt, hogy elefánt, mert az egy vizes flakon. Tehát, hogy ugyanez hogyha én most például az új könyvemet szarvashibaként írtam. Nekem ez a szarvashiba.
Wow, szarvashiba. Hát furi nagyon.
És én...
Furi, mert úgy kezdődik, ahogy kezdődik. És akkor itt szarvashiba.
Tehát, hogy szarvashiba.
Igen, mert a szarvashibát én legutoljára a gimnáziumban hallottam. A tanáromtól.
Aha. Tehát a szarvashiba az akkor, amikor kitaláltam ezt a történetet, egy baromira jól leírta, ez egy elektra történet, tehát egy klasszikus mitológiai történetnek a mai magyar valóságba való belehelyezése, és a mitológiai elektra történetben a szarvasnak mint szimbólumnak egy nagyon fontos szerepe van a történet berobbantásában. És én úgy éreztem, hogy az egész történetemet ennél jobban semmi sem írja le, mint az, hogy szarvashiba. És amikor elkészült a kézirat, ugye eltelik x hónap, és ahogy írsz, a történet is változik. Tehát teljesen más történet születik meg, mint amit elkezdesz írni. Ez számomra is mindig egy ilyen én baromi jó érzés valójában az, hogy azt hiszed, hogy tudod, hogy mit írsz, és van egy csomó vázlatod és jelenetlistád, és de ki van ezt találva, de az a legnagyobb baj, ha az úgy marad.
De ez nem az, hogy organikussá válik a történet fejlődése? Pusztán azért, mert lehet, hogy életre kelnek a karakterek.
Így van, és nem és azt csinálják, amit te kitaláltál.
Hát persze, de, és akkor lesz, attól lesz élő a dolog.
És akkor rájössz arra, hogy tök igaza van a kiadónak, hogy ne legyen ez a címe, mert ha jól belegondolsz, és hátra lépsz, és egy, tényleg úgy nézel rá, mint egy tőled független külön entitásra, ez egy szöveg, már nem te vagy, hanem egy szöveg, akkor valóban nem ez a cím írja le legjobban, és akkor a legjobb döntés átadni a kiadónak a gyeplőt.
Igen.
Tehát és azt mondani, hogy ti értetek hozzám, ez egy külön szakma, és akkor az előző könyvemnél, a Hullámsírnál, és most is az lett, hogy én adtam mondjuk 15-20 lehetőséget. Tehát elküldtem egy listát, hogy én ebből a szövegből most azt gondolom, hogy ezek lehetnek. És azok nagyon-nagyon tág térben mozgó címötletek voltak. És akkor pont a múlt héten kaptam meg akkor a döntést, hogy akkor megírták, hogy akkor viharcsapda lesz ez a könyv.
Ó, és te mit éreztél?
Először mindig ez a...
Nagyon... Csalódás, nem?
Hát van egy ilyen, mert nem a te döntésed. És aztán utána rájössz, hogy basszus, tök jó. Tehát a Hullámsír ugyanez volt.
Viharcsapda.
Tehát, hogy... És a Hullámsír is remekül működött.
Azt se te találtad ki.
Azt sem.
Annak mi volt az eredeti címe?
Az nagyon béna. De imádtam.
Tudod, hogy ennél bénább? Nem, mondd, mi volt az eredeti?
Nem, azt fogod mondani, hogy az jobban, sokkal bénább,
mond,
igen.
Mond.
Utolér úgy is. De bájos, ahogy nevetsz rajta.
Bocsánat, ez volt az
de ha tudnád,
reakció.
Hogy mennyire ragaszkodtam hozzá. Tehát,
utolér
úgy hogy nagyon-nagyon-nagyon ragaszkodtam hozzá, és nagyon cukik voltam. Én meg is bántottam, és megkérdeztem egy e-mailben a szerkesztőt, hogy légy szíves, mondd el, hogy miért nem jó.
Miért mi nem tetszik?
És én nagyon helyes volt, mert ilyen, mit tudom, én 5 pontban felsorolt, hogy mi az, ami nem jó benne, és oké. Okay,
ez tökre érdekel, mert marketinges okay. szempontból.
Oké, okay, tehát hogy így...
Kettőre emlékszel?
Hát, hogy nyilván a magyar szórenddel ellenkezik az utolér úgy is, mert hogy úgy is utolér lenne.
Jogos.
Tehát, hogy ez egy.
Oké. Okay. Még egyet.
Hogy valójában semmit nem tudunk meg a történetről ebből.
Aha. Szóval nem volt
benne
olyan...
utal valamire.
Szóval nem, ugye... volt, nem volt benne olyan, hogy ilyen, tudod, ilyen neuromarketinges eszköz, tehát hogy mit okoz az a leendő olvasóban. Mert ugye sokszor elolvasod a címet, és azzal lendülettel vagy visszateszed a polcra a könyvesboltba, vagy viszed magaddal.
Tehát meg kell nyerni ennek a címnek a borítóval együtt egy olyan csatát,
hát
az olvasóért, meg ha még arra, hogy ha már fel is emeli, és még ki is nyitja, akkor nyilván egy fotóval. Igen. Ez a három, meg a fülszöveg, akkor
négy. Raktam vissza a könyvet.
Ronda volt valaki?
Nem ronda, antipatikus.
Igen?
Igen. De nagyon tetszett
az is
történet.
Érdekes, a szerző fotózás is érdekes szerintem.
Nagyon,
és
igen.
Hogy mit akarsz magadról elmesélni abban a... Mit veszel fel például?
És szerintem nagyon sok szerző nem úgy tesz be fotót a könyvébe, hogy az abba a könyvbe akkor is ott készült. Fut, keressünk már valamit, holnap le kell adni, úristen, te valamit találjunk már, és akkor valamelyik gépen talál egy fotót róla. És akkor
ja, hát az a bénzsáb. De az én esetemben ez marha érdekes volt, mert elmentem szerzőfotózásra, egymást követtük több szerző, kiment a díszletből, vagy nem tudom, az előző szerző.
Ja, hogy ennyire. Aha.
És tehát, akkor én bementem a stúdióba, ott volt egy fekete fal, megálltam előtte így, csávó így rám néz.
Kézzel mutasd?
Igen, persze, egy fekete bőrcsekiben és egy fekete garbóban. Felnéztem rá, lefotózott, és azt mondta, hogy szerintem meg vagyunk.
Van ilyen.
És az a poén, hogy utána csináltunk még vagy század, de valójában az
az volt a jó. Hát persze, ez így jó. De ez a karbatett kéz, hogy erről nem tudnak leszokni. Karbatett és zsebredúlt kéz. Erről nem tud senki leszokni.
Akkor mit javasolsz a következőnél, mit csinálják?
Hát figyelj, engedd el a kezed. Néznek, hogy milyen, hogyha elengeded a kezed. Látsz most onnan, látsz engem. Szóval, érted, az te vagy. Nincs benne semmi. Ízé, manír. Nem azt mondom, mindenki maníros, aki karba tesz, én is karba teszem a kezem.
Zavarban vagy, amikor fotóznak, hát véded önmagad. Ez egy automatikus...
Hát de bezársz, és akkor kinyitja az olvasó a könyvet, és mit lát? Egy védekezőt. Egy védekező embert.
Vagy egy erős nőt, aki krimit ír.
Persze, ez a sztereotíp. Erős nő, tett karba teszed,
és akkor tökös vagy.
Hú, te leszel a legerősebb csaj. Mint a cégvezetők, tudod.
Abszolút. Ezek után nagyon kellemetlenül nehéz lesz majd szerzőfotózásra, mert az még előttem áll. Még nincs.
Vállalom
szívesen. Köszönöm, majd fel foglak hívni előtte, hogy ugyan már adj tanácsot, hogy ez így jó, nem jó.
Nem adok tanácsot, gyere hozzám, lefotózlak.
Igen, komolyan.
Kamion. Én fotós vagyok egyébként, nem tudom, hogy ezt nem mondtam el neki.
Nem igazán.
Ági sem mondta el.
Nem, még nem tudunk egymásról sok mindent.
Jó, akkor adok egy CV-t a kezedbe. Na, szóval vissza a sztereotípiákhoz. Tényleg egyébként azt nem vartuk el a sztereotípiák szállát, tehát, hogy mert ugye az előző részt ott hagytuk el valójában, hogy már mindent megírtak. És hogy ebben hogy lehet így a 21. században krimit írni? Szóval egy picit még visszafejteni a beszélgetésünket a szerencsésüti előtti időkre, amikor akár azt is kérdezhettem volna, hogy 21. században mi az a 5 fő szempont, ami alapján krimit lehet írni? Tehát mi az, amivel még meg lehet hökkenteni az embereket? Mi az krimi szerepe? A szelep? A borzongás? A krimi, mint műfaj képes-e arra, hogy elrugaszkodjunk ettől a olykor kócos valóságtól, mert hogy ezen kiigazodni nagyon sokszor nem lehet, és a krimiben sem lehet sokszor kiigazodni, úristen, mi fog történni, mégis ad egy olyan rendszer szintű biztonságot, már mentális biztonságot, hogy itt lesz valami. Tehát, hogy valami tuti, hogy történni fog. Itt nem lesz olyan, hogy ne történjen semmi.
Sokat kérdeztél, megpróbálok mindegyik
persze, válaszolni. Persze, de ez valójában egy kérdés
de
volt.
Egy kérdés volt. Akkor kezdjük a végéről. Amit mondtál, tehát a megnyugtató a krimiben az, hogy a krimi szemben mondjuk a szépirodalommal nem kérdéseket ad neked, hanem válaszokat.
Azonnal?
Mindenre kell, hogy választ adjon egy krimi, amit feltett kérdést. Különben nem. Figyelj, kell választ adni a ki, miért, hol, hogyan, mikor.
Onnantól nem működik.
Tehát ha ezek közül bármely, tehát úgy teszi
ez minden történetre igaz.
De a kriminél, de a krimit ezért olvasod, mert ezekre választ akarsz kapni. Tehát ha úgy csuksz be egy krimit, hogy de mi a francéről te meg ezen, ez személyes, ez hülye, hát miért? Érted? Tehát hogyha úgy...
Mindig tudni kell, ki a gyilkos.
Van egy ilyen általános elvárás. Nyilván lehet nyitott végű krimit írni. De az alapkérdésekre akkor is választ kell adnod. Tehát, hogyha nyitsz a végén, akkor azt úgy nyitod ki, hogy adtál egyféle választ mindenre, és utána azt mondta, hogy oké, ezt értjük, de mi van, ha? De akkor előtte már azért adtál válaszokat. Tehát ha azt mondod, hogy hogy egy menekülés, egy krimit olvasni a kuszált, nem tudom én, valóságodból, és az megnyugtató, hogy tudod, hogy mit fogsz kapni, akkor az azt is jelenti, hogy a krimiben abban bízhatsz, egyrészt, hogy a jó győzedelmeskedik, mert általában, tehát egy ilyen klasszikus népmesei. Hát azért alapvetően egy nyomozó, aki azért küzd, hogy a bűnt megoldja, és a bűnöst elítéljék, mert ezek ilyen nagyon egyszerű dolgokra lecsupaszíthatók. Tehát ez a műfaj olyan, mint egy népmese. Valójában archetípusokkal dolgozik, és ősi, zsigeri érzelmekre épül. Mert ha belegondolsz, ugye a szerelem és a halál az egyetlen, tehát a két olyan dolog,
ami megfoghatatlan?
Ami a legerőteljesebb.
Wow.
És a halálnál zsigeribb élmény az nincs valójában, és mindannyiunkban ugyanaz mozog nyilván, az a félelem, ami a halállal kapcsolatos. Tehát szerintem egy nagyon sok mindent tudsz feldolgozni, szerintem egy krimi olvasása vagy nézése közben.
Ez tart egyébként inspiratív állapotba folyamatosan? Tehát a halál?
És a mi értek, tehát erről már beszéltünk, és a sztereotípiákra, ha visszatérünk, és arra, hogy hogyan egyéniesítesz, tehát hogy az archetípusokból hogy csinálsz olyat, aki mégis még sose volt, akkor visszamehetünk a legelejére, hogy mit csinálok én az utcán, vagy egy kávézóban, állandóan figyelek.
Hát ez az.
És ez baromira jó, tehát hogy minden egyes figurám, egy olyan új entitás, aki soha nem létezett, de közben minden egyes mondatát, hajszínét, gesztusát tudom, hogy én honnan szedtem.
Aha.
És ez akkor tudatosult bennem, amikor az előző könyvem kapcsán ezt valamiért nekem le kellett írnom, és akkor jöttem rá, és emlékszem, hogy Olaszországban nyaraltunk, futottam a tengerparton kora reggel, tök egyedül.
Idilli.
És elkezdtem visszafejteni, hogy de miért fogadták öregbe? Aha, és akkor említett, és a
ezt két éves... Ezt addig nem
tudtad? Soha nem tudatosult bennem, hogy mit miért raktam bele. És utána leültem a gépemhez, és nem tudom, 5 oldalban leírtam, hogy azért fogadták öregbe, mert amikor én gyerek voltam, mert amikor be... És emlékeztem, hogy olyan... Tehát, és így végig leírtam, hogy amikor a hajával, hogy amikor a nem tudom... És akkor állt bennem is ez össze, hogy úristen, ez körülbelül 30-40 ingerből áll ez a nő.
De érdekes a karakterek összeállítása. Tehát, hogy az egy élő szövet.
Igen.
Tehát, hogy azt muszáj tudnod.
De hogy ugye mondjuk a kreatív írásban egy csomó olyan technikát tanítanak, hogy csinálj egy listát, ami szerintem egy baromság. Nem tudom, találkoztál már ilyen listákkal, hogy
kézzed nem.
Hogy hogyan kell egy karaktert fölépíteni, ez egy ilyen, mit tudom, 50 kérdéses checklista.
Bocs, olyan találkoztam már, hogy hogyan kell egy karaktert fölépíteni, ilyen checklistával nem találkoztam. Azzal igen, a Lee Strasberg, nem tudom, megvan-e neked, a Method Acting atya, a Method színjátszás atya.
Igen.
És például ő, ugye ez a 5 W's, az 5 W az ebből jön, amit te elkezdtél mondani,
igen,
hol,
igen.
Mit, miért, mikor, kicsoda.
Hogyan.
Hogyan, pontosan. És ugyanígy ez a karakterépítésre is pont igaz. Tehát,
igen.
Hogy a karakter nem ott kezdődik, ahol a történetet kezdődik, mert a karaktered már 20 éve él. Tehát
és sokkal fontosabb. Illetve hát ez egy ilyen
csak állandó abba, kérdés. Megérkezett abba a helyzetbe, amit te elkezdtél írni. De ő neki már volt számtalan helyzet az életében, hiszen
pontosan.
Ő egy élő szövet, egy karakter, egy ember, egy személyiség, egy identitás.
Tehát, hogy miközben ő... sohasem létezett. És közben pedig az a nehéz az egészben.
Ha álmodsz velük?
Hát jönnek velem keményen, aha.
Tényleg?
De nagyon, hát nekem az első két könyvemnek van egy nyomozó figurája, Kardos Júlia, aki egy 40-es problémás nő. Sok tekintetben a férfi nyomozó archetípusa nőben. Tehát, hogy mondjuk kapcsolati problémái és alkohol problémái egyaránt vannak, és az összes sztereotípiát megpróbáltam, és egyébként nem tudatosan átfordítani, és ez egy női karakter, aki nagyon hasonlít, ez a Philip Marlowe-féle, a noir műfajából, tudod, ez a macsós nyomozó figura, tudod, ez a...
De ez most megy, nem? Ez most újra megy ez a noir.
Igen, ez most, ennek van felfutása.
Most filmek is úgy születgetnek.
De hát ez szerintem mindig is egy nagyon népszerű nyomozó figura volt. Tehát, hogy ez lehet, nem tudom, azonosulni nem lehet vele, de nagyon-nagyon érdekel mindenkit. Tehát ezzel kapcsolatban csak azt akartam még mondani a karakterépítéssel, hogyha egy checklistán elkezded, a checklistán ilyen baromságok vannak, hogy hány centi, mi a kedvenc fagyia, mi volt élete legnagyobb traumája, mi az, amit soha senki...
Nem értek egyet.
De én ezt elkezdtem, és rájöttem, hogy annyira... Tehát nem jó irányból kezdesz el gondolkodni a figurádon. Engedned kell, hogy befele jöjjenek a dolgok.
Nyilván a preferenciák nem. Tehát ez a kettő köszön az igazság. Valószínűleg nem baromság, csak nem ezzel kell kezdeni. Szóval, uh-huh. hogy valószínűleg az van, hogy ha azzal kezdett, hogy szereti a puncsot, vagy a csokifagyot, akkor ezzel el tudsz lamentálni, miközben sokkal fontosabb az, hogy
tök mindegy.
Nem tudom, hogy volt-e már vetélése.
Igen, tehát, pontosan.
Értem,
igen.
Tehát hogy ezeket aha. nyilván nagyságrendileg kell összerakni, hogy milyen preferenciák uh-huh. érvényesek egy karakter összeállításánál, de fontos, hát hiszen ezek
fontos,
mind, ezek
tudod, hogy mi fontos
embert.
Még, hogy tud elengedni. Mert nagyon sokszor van az, hogy foggal körömmel ragaszkodom valami.
Azért csoki fagyit szereti.
És azt gondolom, hogy és akkor megbicsaklik a sztori, és nem tudsz tovább menni. És aha. rájössz, hogy és akkor mit tudom, beszélgetek valakivel, és akkor...
De ez már a te csökönyösséged.
És akkor azt mondom, hogy de hát basszus, ő nincs.
De van.
De nem, íróként nem. Íróként azt mondta, hogy azt csinálok vele, amit akarok. Ő nincs. És akkor van egy ilyen izé, hogy aha.
Várj,
és...
van, amikor Isten effektus, vagy ilyen Isten szindrómád van? Íróként?
Hát azért...
Most én meg is ölhetnélek. Van ilyen?
Nem. Nem, hanem a teremtésnek az a fajta mágiája, hogy tudom, hogy ez, tehát, amit most mondtam, hogy ő nincs. Tehát ha én azt mondom, hogy te igenis... Hogy ne, hát ne menjél már arra, nem, és egyébként, ha én úgy találom ki, akkor te most nem iszol. Érted? Tehát van ez a befejezted. Tehát ez egy kicsit ilyen fúgy.
Oké, de holnap megint más lesz.
De akkor tovább tudok menni, és lehet, hogy a sztori ezért akadt el, mert ragaszkodtam valamihez az ő karakterében, mert már én is úgy tekintettem rá, mint egy létező valamire, és azt hittem, hogy én már én sem változtathatok ezen. De azért nekem mégis van mozgásterem. És igen, ebből a szempontból ez egy ilyen Isten effektus, és furcsa, de mert annyira be tudok én is vonódni, és annyira benne vagyok ebben a világban.
Látom.
És annyira velük vagyok, hogy azért az, amikor én is rájövök arra, hogy hát...
Fogadjuk, hogy most folytatnád még ezt a beszélgetést. Nem csak belőle önérzeti kérdést, ha nem.
De... Alapvetően kifejezetten igen.
Na, de be kell fejeznünk, képzeld el.
Tényleg?
Itt a vége, fuss el vére. De,
na,
gyere,
örültem,
de gyere máskor
örültem.
Is, tudod, mint a gyors étterme. Szóval gyere máskor is. Vagy az fast fashion üzletekben. Köszönöm, okay. Vásárlászi, gyere máskor. Köszönöm, hogy itt voltál. Kicsit bepillantottunk a krimi írónők életébe, gondolkodásába. Vagy legalábbis a tiédbe, bocs.
Az enyémbe.
A tiédbe biztos.
Mindenképp.
Köszönöm, hogy itt voltál. Szlavicsek Judittal beszélgettünk, krimi írónővel, drága hölgyek és urak, ez volt a hétfői szabad esés. Vigyázzatok egymásra, meg magatokra, ahogy mindig. További szép estét és jó rádiózást. Holnap találkozunk. Szervusztok!